Thank you. Kedves gyülekezet, jelenlévők és az ige hirdetést felvételről hallgatók, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai igénk Ézsaiás könyvének az 5. fejezetében található, az első 7 versben, eképpen: hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált bele, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel, elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem, nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak, a seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és ím lőn jogorzás, és irgalomra, és ím lőn siralom. Nagyon szép szüreti éneknek indul ez a kis szakasz. Valószínű, hogy így ilyen tájt költötte a szerző Ézsaiás ezt az éneket, és olyan bájosan, már-már csöpögősen kezdődik ez az ének: szerelmesemnek szőlője volt, mondja az ének szerzője Ézsaiás. Ki más lehet ez, mint maga az Úr, aki annak rendje és módja szerint gondoskodik a termésről. Egy másik helyen az igében ugyan ő arról beszél, hogy vajon a szőlőnek a növényvilágban, az egyéb fárszálú növények között mi a méltósága, és arról kezd gondolkodni, hogy vajon ha nincs termése, akkor lehet-e valamit kezdeni a növény szárával, készítenek-e abból bútort, sőt eljut odáig, hogy vajon egyáltalán fa szöget lehet-e készíteni a szőlőnek a fájából, és aztán azt mondja, hogy nem, legfeljebb tüzelőnek használható, annak sem olyan tökéletes, de semmi másra nem jó, mint arra, hogy ezt az egészen kivételes gyümölcsöt, a szőlőt megteremje az ember számára, és ezzel örömöt, gyönyörűséget szerezzen. Nem kell sok magyarázat hozzá, hogy értsük, van az ember életének egy olyan különleges oldala, van valami, amit meg kellene teremnie az Istennek, ez a gyönyörűsége, jósága, igazság szeretete, megbízhatósága. Ehhez hasonlít az a szőlő, ami sok-sok kis szemből tevődik össze, és nem lehet abból lecsipegetni anélkül, hogy a dolognak az egysége meg ne látszana. Így szoktuk egy fürtben számolni a lélek gyümölcseit is. Nem lehet, hogy az ember fél szívvel, fél akarattal kövesse az Urat, csak teljes szívvel és odaadással lehetséges. Ez is azért a szőlőnek a példája és képe nagyon is jó eszköz arra, hogy szemléltesse Isten erkölcsi elvárásait velünk kapcsolatban. Az ének első részében a szőlőművesnek a munkáját látjuk aprólékosan. Hallunk arról, hogy hegyen van a szőlő. Tudjuk, hogy ez a növény általában a hegyek talaját kedveli. Tokaj hegy alján, Mátrában, aztán a Balaton északi oldalán is, sok helyen, Pécs közelében, mind-mind hegyek környékén vannak a szőlők, de ezek nem kopár hegyek, hanem a föld is nagyon jó minőség. Jézus egyik példázatában, a magvető példázatában látunk problémás földeket is, amit részben elfognak a gyom és a pusztai tövis, vagy kövek borítják, de a szőlő egy minőségi talajban van, és ez a talaj meg van munkálva. Felásta is megtisztította a kövektől. Mi is itt most a kertben ezzel próbálkozunk, nem annyira a szőlőnek, mint a kukoricának. És Béla és munkatársaink, miközben ássák a kert földjét, bizony nagyon sok betondarab és kő előkerül. Onnan, hát Izraelben mindent le kell hordani a termőföldről, le kellett hordani a követ. Ma is láttam még ilyen területeket, ahol ilyen házhelynyi nagyságokat hódítanak el a természettől, és egyszerűen kirakják kerítésnek a köveket, amiket kipucolnak a földből, és így lehetséges, hogy itt is ebből lett a kőkerítés, mert kőkerítéssel is körbeépítette, sőt a torony anyagát is esetleg megadta a talajban talált kő, a gazda megtisztította a verszők, a plánták útját, tiszta földet hozott létre, és aztán nemes vesszőt ültetett el, nem vad szőlőt, bárhol található szabadon tenyésző töveket hozott, és ez arról szól, hogy nem vár lehetetlent a szőlőjétől. Nem azt olvassuk itt, hogy ugyan vad szőlőt ültetett, és aztán elővette a baltáját, vagy a kapáját, és azt mondta, hogy ha ennek ellenére nem teremsz jó gyümölcsöt, kiváglak, és a szőlő kétségbe esetten igyekezett, de hát mit tegyen a természete ellen a vadszőlő, nem tudott mit tenni, vadszőlőt termett, és aztán utána keserűen tudomásul vette, hogy Istené a hatalom, és kiírtja a vadszőlőt, nem. Maga a szőlő, vesző, a plánta is nemesített növény volt. És előkészült a szüretre is a gazda. A sajtót is kivágatta. Ott nyilván nem mobil kádakban taposták a szőlőt, hanem ott a szikla oldalába vágtak kis csatornával valamilyen kádat, és odahordták be a szőlőfürtöket, és ott taposták a férfiak, és úgy töltötték azután edényekbe, hordóba. Szóval minden kész volt a jó termés fogadására, és a szüret idején derült ki, hogy a szőlő ehetetlen. Aztán egy nagyot ugrunk előre, és a rövid magyarázatot nézzük meg az 5. versben, ahol azt mondja, nem a 7. versben, ahol azt mondja a proféta, hogy a seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Nagyon erős kísértés van bennünk arra, hogy a cselekedeteink, döntéseink magyarázatául a körülményeket, az adottságokat, az öröklött szituációt tegyük meg bűnbakká, majd ezt mondhatnám, hányan vannak, akik úgy látják, hogy valamit elrontottak a szüleik, valamit elrontott a kor, amiben nem voltak megfelelők a politikai körülmények, vagy éppen ebből fakadóan és a korból eredően nem lehetett kellően fölkészülni, tanulni, és így tovább. És így lehettek Izrael fiai is, hiszen egy olyan ország ez, ahová vezette Isten akaratából Mózes, az ő népét, az ígéret földje, amúgy egy kiszolgáltatott hely lenne nagyhatalmak ütköző pontján, és nagyon érzékeny külpolitikát kellene folytatni ahhoz, hogy békességben éljen ott a nép, és nagyon nemes lélekkel kell a szomszédokkal tárgyalni, azután nagyon emelkedett módon kell belül is a lelket tartani az emberekben ahhoz, hogy a kevésbé jó körülmények ellenére is megmaradjanak az igazság mellett, hiszen ellentétben több más környező országban itt kevés a csapadék, itt kevesebb sokkal az ásványkincs és a többi. Tehát szerényebb körülmények vannak, és ha valami viszont többletként jelentkezik az, hogy Isten itt helyezte el az ő igéjének a kertjét, itt szólt a világhoz, és itt termett jó gyümölcsöt a hirdetett ige, és ide jönnek az Úr házához, az Úr közelébe emberek üzenetért, megbékélést keresve. Volna tehát itt is valami, ami másút nincs meg, ami hiányzik az embereknek, de vajon érdemes-e ezekért az ízekért ide jönni? Isten mindent megteremtett azért, hogy ez a speciális íz, ez a minőségi szőlő és annak bora megteremjen. Mi az oka hát annak, hogy mégis vad szőlőt terem a jó ültetés? Azt mondhatnánk, hogy Jézus példázataiban is nyomon követhető ez, a képtelenséggel, az elképzelhetetlen dologgal próbál az Úr bennünket fölébreszteni. Csak találomra hadd idézzünk fel Jézustól egy példázatot, amikor mindenkit becipelnek a nagy menyegzői házba, és egy valaki csak azért sem veszi fel a menyegzői ruhát, és aztán őt kidobják a végén, és az ember azon tűnődik, hogy e példázat szerint szinte lehetetlen elkárhozni. Hogy az Úr mindent megtesz azért, mi az a furcsa belső dac, amely mégis szembefordul a meghívó szeretetével és jóságával, és nem a körülmények, nem a teljesíthetetlen elvárások, hanem az én egyszerű dacos döntésem az, ami megakadályozza az áldásnak a nyilvánvaló kiáradását, és itt is. Ugye elképzelhetetlen, hogyha a föld jó, a vesző nemes, a gazda ért a dologhoz, tud metszeni, van eső is megfelelő időben, hogy akkor mégis vad szőlőt terem a növény. Szoktuk mondani, vagy én legalábbis többször idézem, hogy Isten a seregek ura, és mindenki engedelmeskedik a teremtett világban neki, kivéve az ember. Az ember az, akivel Isten olyan kapcsolatot tart, mint amilyen egy szeszélyes szerelem, amiben vannak nagyon vad pillanatok, héjan állsz az avaron, és vannak nagyon szerelmes, mély pillanatok is, és ezzel a furcsa, szeszélyes kapcsolattal írja le a Biblia is, az Isten és az ember közötti szerelmet, néha nagyon megrendítő és szégyelni való tagadások, hűtlenségek, visszafogadások, kibékülések. Nem ő rajta múlik, már nem vagyunk Istennek a prókátorai, hanem önmagunkban kell keresnünk a világtermés hiányának az okát. És akkor még egy gondolata a gyümölcsről. Nem arról van szó, hogy élettelenek ezek a tőkék. El szoktam a vendégeknek mondani, hogy ezt a szőlőtőkét, ami itt van a szentélyben, ezt 1998. október 3-án ültettük el. Ez úgy lett kiemelve egy kertből. Az eredeti gondolat az volt, hogy legyen itt egy élő szőlő. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtőti, a szőlővessző, aztán hát Izrael háza is a szőlőtő, és a keresztet is ilyen furcsa T-alakúra csináltuk, nem azért, mert volt ilyen is, a ilyen kivégző eszköz is, csak ez valahogy átmenet a szőlőkaró és a kereszt között, nem a szörnyűséges, üres bitófa, hanem lehet szőlőkaró is, amire felfut a növény is. Mint látjuk, gyümölcsöt is terem, sokáig húztuk a leszületelést, és most már hosszú szőlő van ott lassan fent, 6 fürt volt, vagy 7 összesen rajta. Na szóval, amikor elültettük 98-ban, ezelőtt 14 évvel ezt a szőlőt október 3-án, akkor még hát ilyesfajta volt a levele, mint most, aztán nagyon szépen barnult meg, sárgult meg, és gyönyörködtünk benne, majd tavasszal elkezdtünk locsolgatni, és kiderült, hogy a kiemelés és az újraültetés nem sikerült, legalábbis ez volt a benyomásunk. És ezért aztán valamikor augusztus környékén abba hagytuk a locsolást, mondván, hogy ebből nem lesz soha többé szőlő. És akkor így szeptember-október környékén kizöldült a szőlő. Bűnbánattal megállapítottuk, hogy ilyen a mi hitünk. Föladtuk hamarabb a dolgot, és azóta itt él, és ha jól metszük meg, akkor hoz fürtöket is. Ugyanúgy, ahogy itt ebben a történetben a gyümölcstermés van a középpontban, mi alapvetően dekorációnak szántuk a szőlőt, és Isten megáldott bennünket, és figyelmeztetett is ezekkel a fürtökkel, hogy a szőlő nem dekoráció. A szőlőnek egyetlen értelme van a gyümölcs, és így a hívő ember élete nem dekoráció. Nem arról van szó, hogy oda lehet állítani valamelyik politikai oldal mellé, és ezzel erősíteni annak az oldalnak az igazát szemben azokkal, akik hát nem tekintenek Istenre, mint szőlőplántálóra, ültetőre, vagy valóságra. A nagy kérdés nem az, hogy hogy néz ki a szőlő, vagy van-e egyáltalán élet a levelekben, a vesszőkben, hanem hogy van-e gyümölcse. Van-e gyümölcse. És a gyümölcsnek a minősége pedig azon múlik, hogy mennek-e oda szőlőt csipegetni. Nem véletlen, hogy körül kell keríteni ezt a jó szőlőt, mert mindenféle élőlények, mezei vadak és mohó emberek egyaránt szeretnék kóstolgatni ezt a szőlőt. Ez az értelme a szőlőnek, hogy kóstolgatják, csipegetik, vagy kifacsarják a levét, és megerjesztik, és bor lesz felőle, megvárják, amíg ez a különleges örömszerző nedű a szőlőnek a gyümölcséből létrejön. De ha nincs szőlőszem, amit el lehet fogyasztani, vagy abból eredően szőlődé, must, bor, akkor mi értelme van a szőlőnek. És ez a kérdés lebeg ott ebben a Szent ígében is, és ez Jézus visszatérő kérdése, hogy ha fogyasztjátok a gyümölcsöt, miért nem következtettek a gyümölcs minőségéből a tőkének az értékére? Jó, ő a fával kapcsolatban mondja azt, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és jó fa rossz gyümölcsöt nem teremhet. Abból következtetünk vissza arra, hogy olyan élő dologgal állunk-e szemben. Mik ezek a gyümölcsök ebben a világban? Dóri imád kért azért a 450 ezer gyerekért, aki nem tud enni. Közelről ismerjük ezt a problémát. Van 3000 közoktatásban lévő gyermekünk, csak az étkeztetésük napi 1 millió forintba kerül, ki lehet számolni, hogy ez nem olyan nagy összeg lebontva egy-egy főre. És közülünk nem egy van, aki hétfő és péntek között eszik csupán. És nem tudjuk, mi történik péntek délután és hétfő reggel között. Van, aki kiálljon a sorból reggel, és megsemmisít bennünket ez a tapasztalat, és azt mondjuk, hogy nem normális dolog ez. Vagy hogy a gyerekek azon sírnak, hogy miért kell hétvégén hazamenni, vagy szünet alatt miért nem lehet jönni. Mert éheznek otthon. Szörnyű dolog ez. És a mai kor hívő embereinek, istenkereső embereinek, vagy az Isten értékeihez ösztönösen igazodó embereknek valahogy azt kellene megteremni, hogy ez ne így legyen. Csak egy példa a sok közül. Galkó Balázs hívott fel tegnap, hogy most forgatnak egy filmet, azért mondom az ő nevét, mert itt mindenki jól ismeri a vele való találkozásból. Ő odaadta az arcát a gyermekétkeztetési alapítványnak. És most egy filmet forgatnak, amivel szeretnék valahogy az egész világból fölhívni a figyelmet a Magyarországon éhező gyerekekre, azzal együtt, hogy nagyon jól tudják, hogy a világ más pontjai ennél nagyobb a szükség. Magyarországon nem kellene ennek így lenni, hiszen a gazdagabb országok egyharmadába, felső egyharmadába tartozunk, még hogyha annak az alján vagyunk is. De vannak olyanok, akik nem bírják ezt elviselni, és az jó gyümölcsük az, hogy megvizsgálják önmagukat, lehetőségeiket, és mindent elkövetnek azért, hogy ezen a helyzeten változtassanak. És hasonlóképpen vannak ütközési pontok a világban és az életünkben is, ahol a jó gyümölcs azt jelenti, hogy Isten akaratát teszem. Azzal szolgálok az embereknek, amire nekik van szükségük. Nem zsákmányt látok bennük, olyanokat, akikkel lehet egyfajta tábort, másokkal szembeni tábort erősíteni, növelni. Hanem azt keresem, hogy mire van szükségük, és azt adom nekik. Mindenki az Istentől kapott talentuma szerint. Tehát az Úr plántált bennünk, mindenkinek adott valamit, mindnyájan az ő szőlője vagyunk. Ott akkor konkrétan Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és ma békásmegyeri vagy magyarországi férfiak és nők az ő ültetése, mindnyájan az ő ültetése vagyunk, és nem valami tőlünk idegen területen kell produkálnunk magunkat, szőlő teremjen szőlőt. Ez is benne van ebben a szakaszban, ez az üzenet, hogy ami adottságot Istentől kaptunk, azzal dicsőítsük meg őt. Gyakori kísértésünk, hogy valami más területet irigylünk meg, és szeretnénk másban bizonyítani, de amit az Úrtól kaptunk, amit ő ültetett belénk, azzal kell gyümölcsöt teremnünk. Mert mi történik, hogyha ez elmarad, feladja látszólag a gazda a dolgot, vagy átmenetileg történik ez meg. Én azt gondolom, a szöveg alapján úgy értem, hogy ez az üzenet is, inkább a kegyelemnek az üzenete, a figyelmeztetés, mint Jónás történetében üzen az Úr, hogy fennáll ez a veszély. Ugye Jónás könyvében még 40 nap, és elpusztul a város, de aztán mégis Ninive férfiai és női pöjtölni kezdenek, és keresik az Urat, és Isten megbánja azt, amit elgondolt. De ott lebeg ez a figyelmeztetés a nem törődő emberek fölött, hogy lebontja a kerítést, ráengedi a vadakat, és szól a felegeknek, hogy ne adjanak esőt. Isten kezében vagyunk, van értelme a mi életünknek. És most akkor a maradék időt ne azzal töltsük, hogy elkezdünk keseregni azon, hogy Uram Isten, vajon teremtem-e én eddig valamilyen fajta gyümölcsöt, gondoljuk csak erre az több éves és idős korában átültetett tőkére, amelyik mindig meghozza a maga gyümölcsét. Legyen a következő időszak az Isten áldott ültetésének a győzelmes időszaka. Teremjünk édes gyümölcsöt az Úr számára és a körülöttünk lévő világ számára egyaránt. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyán körülté való, és köszönjük, hogy te figyelmeztetsz minket, te okoskodsz rólunk, te tanítasz minket, köszönjük, hogy most is hallottuk a te ígérben, hogy ugyanúgy a szülőről is gondoskodsz, és mindent megteszel, hogy az gyümölcsöt teremjen. Köszönjük, hogy így van ez a mi életünk esetében is. Te adj nekünk készséget, úgy megtegyük, ami rajtunk áll, ne hárítsuk másra a felelősséget, különösen nem rád gyümölcsök hiányom miatt, hanem ha tudjunk jó gyümölcsöt teremni, köszönjük, hogy te előre elkészítetted azokat a jó cselekedeteket, amelyekben járhatunk attól, hogy hadd lépjük el az után, hogy nem a szívvel és hadd járjunk tovább ezen, te elmegy, hogy az előttünk áll napok alatt, napok terméseit. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk végén a 349-es dicséretet énekeljük. Az utolsó versében.